Felkérem Hegedűs Ferenc polgármester urat, hogy mondjon ünnepi köszöntőt.
Nagyon nagy tisztelettel és nagyon sok szeretettel köszöntök minden jelenlévőt. Kiemelt tisztelettel köszöntöm Balla Mihály képviselő urat, Nógrád megyei országgyűlési képviselőjét. Kiemelt tisztelettel köszöntöm az egyházi szerveket, testvér egyházakat, és külön köszöntöm a minisztérium, Honvédelmi Minisztérium képviselőjét, valamint a Magyar Honvédség képviselőjét, és mindenkit, aki mai napra ezt a megemlékezésre megjelent, és megtisztelte ezt a megemlékezést. Nem szeretnék tovább neveket mondani, mert nem szeretnék senkit megbántani, megsérteni. Még mielőtt elkezdeném beszédemet, szeretnék önöktől, tőletek elnézést kérni, de hála jó Istennek, hogy ilyen sok ember megjelent a koszorújával. Én úgy érzem, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva se ennyi ember, sem egy koszorú nem volt a rétsági laktanyába. És ezért még egyszer elnézést kérek mindenkitől. Tisztelt ünneplő, emlékező rétságiak, tisztelt vendégeink, kedves barátaim! Ma ünnepelni és egyben emlékezni jöttünk. Mint Szent József bíboros hercegprímást, a hit elszánt harcosát, a múlt század Magyarország meghatározó személyiségét, a mai magyarság szellemi vérét ünnepeljük, miközben visszaemlékezünk emblematikus életútjára, amely nem volt más, mint a 20. század Kálvária járása. 1982. március 29-én látta meg a napvilágot Vas megyében, Mindszenten, szőlő és földművelő szülők első gyermekeként. Gondos, jó példával erősít nevelést kapott a szülőházban, mely az imának és az erényes életnek volt a melegágya, ahogy a nő fogalmazta, és amely otthonnak tiszta lelkét és fényét édesanyja sugározta páratlan anyai szeretetéből. Az elemi iskola elvégzése után a neves és szigorú szombathelyi premontrei főgimnáziumban folytatta tanulmányait. Az érettségi után a szombathelyi szeminárium papnövendéke lett. 1915. június 12-én szentelték pappá. Életútjának egyik meghatározó állomása Zalaegerszeg, ahol közel 30 évet töltött plébánosként. Újságot alapított, könyveket írt, szegénygondozó intézeteket állított fel, foglalkozott a kórház és börtönmisszióval, megszervezte házapostolok hálózatát, közbenjárására és javaslatára népiskolák épültek. Hívei szeretettük jeléül Szalai lámának nevezték. 1944. március 4-én a Szent Atya Veszprémi megyéspüspökké nevezte ki. Püspöki székhelyére csendben minden ünnepélyes fogadtatásról, beiktatásról lemondva érkezett meg. Mindszenti szerény életvitele az állandó munka és látványos külsőségek mellőzése láttán ellentei ódivatónak tartották, holott a 20. század eszmét hirdette, és a hit páradhatatlan apostola volt. A kisebb-nagyobb lemondások, a vezeklés különböző formái és az állandó szeretetszolgálat végigkísérte életét. 1919 húsvétját börtönben töltötte. Ez volt az első fogsága, a tanácsköztársaság a kommunisták fogjaként. 1944-ben hasonló mondva csinált indokkal valójában a zsidóság és a háború sújtott a Dunántúl védelmében kifejtett bátor fellépése miatt vették őrzetbe a nyilasok is. Fogságukból 1945-ben éppen szabadított meg fogságokból 1940-ben éppen húsvétkor szabolult ki, de ahogy emlékirataiban írta, Engem senki nem szabadított meg, hanem a menekülő karhatalom felejtett itt. Elnézést kérek. Október 7-én Esztergomi érseki kinevezésének elfogadásával magára vette a magyar történelem egyik legnehezebb hercegprímási szolgálatát, amit akkor 12. Piusz pápa rábízott. Az istenellenes kommunista hatalom túlerejével szemben megvédeni a magyar egyház szabadságát. Eközben szervezte az éhező főváros megsegítését, a lesoványodott gyermekek átmeneti vidéki befogadását és felerősítését, a kitelepítettek, a bebörtönzöttek és a hadifoglyok érdekvédelmét, családtagjak gyámolítását. Máig nem dolgozhat el a történetírás, hogy milyen komoly szerepe volt a magyar és világegyháznak a háború után a hazai újjáépítésben. A Szent Atya 1946. február 21-én helyezte 32 új bíboros fejére a bírnokoki kalapot, közöttük mint Szent Józsefére, akit átölelve így köszöntött: éljen Magyarország! Majd megindultan hozzátette: a 32 közül te leszel az első, akinek vállalnod kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot. A krisztusi sors 1948-49-ben teljesült be a hitvalló magyar főpap életében. Halljuk a keresztút első állomásának szomorú itányát. Jézust halálra ítélik. A passió egy koncepciós perrel, egy hamis ítélettel vette kezdetét. Ezt a kirakat pert sok hasonló követte a kereszténység 2000 éves történelme során, hazánkban a legtöbb a 20. századi kommunista egyházüldözés idején. A magyar kirakat perek sorából kiemelkedik Isten szolgája, Mindszenti József meghurcoltatása, melyet szerte a világon már akkor sokan fehér vértanúságnak neveztek. A személy ellen irányuló támadások, rágalmazások, a látványos előkészületek, a folyamatos megfigyelés előrevetítette számára közelgő letartóztatását. Sokan úgy gondolták, néhányan reménykedtek, hogy a ráváró meghurcoltatás elől külföldre távozik. De a jó pásztor példájára, aki nem futhat el a nyájától, a menekülés helyett előkészült. Nyilatkozatot adott ki az egyház vezetésére vonatkozóan, valamint arról, hogy nem mond le érseki tisztéről, hogy semmiféle úgynevezett vallomást nem fog tenni, ha az ellenkezőleg cselekedne, az csak a kínzásoknak és egyéniség erőszakos megtörésének a következménye. Kérte a főpásztorokat, hogy a bebörtönzése után se írják alá az egyház és állami közti kikényszerített egyoldalú megegyezést. Mint vallotta, az egyház, amely nem független, az ateista államban csak rabszolga szerepet tölthet be. 1948. december 26-án este Szent István első vértanú ünnepén ültették a mindenki által rettegett, fekete, hatalmas, lefüggönyözött autóba, és vitték Esztergomból a hírhet Andrássy út 60-ba. Ott azonnal megkezdték megalázását kínzó eszközök, módszerek legkülönbözőbb, legelvetetlenültebb lehetőségének alkalmazását, hogy élét megtörjék, hogy akaratukat rákényszerítsék. 38 gyötrelmes éjszak után, 49. február 2-án, gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén esti sötétben megerősített fegyveres kísérettel szállították át a Markó utcai fogházba, hogy megkezdődjön a megrendezett bírósági színjáték, hogy kimerülten, kifárasztottan üljenek fölötte, törvényt, hogy kirakatba helyezzék. A Mindszenti perc abból a célból rendezték, hogy elhallgattassanak egy olyan embert, akinek figyelmeztető és bíráró szavára felfigyelt az ország és a nyugati keresztény világ. Az ítélet életfogytiglan tartó fegyházbüntetés volt. A megaláztatások, meghurcoltatások sorozata az ítélet hirdetés után sem szűntek meg. De nem történt meg. A bíboros az egyházért és az egyházzal szenvedett mártír volt, aki csodálatos helytállással viselte a testi és lelki szenvedéseket, megpróbáltatásokat, egyházához és népéhez mindvégig kitartó hűségben. 5 év fegyház után 1954 első felére csont és bőrre fogyott. Látása meggyengült, egészségi állapota rendkívül leromlott, árnyéka lett önmagának. Édesanyja közbejárására, aki ismét megmutatta gondoskodó anyai szeretetét, és erre átvitték a gyűjtőfogház lakkórházába. Közben a világban is változások történtek. Meghalt Sztálin, itthon nagy imre lett a miniszterelnök. Valószínűleg ezek a körülmények is közrejátszottak, hogy 1955 nyarán átszállították Püspök Szent Lászlóra a püspöki nyaralónak épült kastélyba. Újra reverendát ölthetett, misézhetett, és felszentelt pap állhatott mellette oltárnál, asztalnál, séta közben, a hideg-rideg, dohos magánzárka után. Fogadhatta édesanyja látogatását. Az épület, mint a kommunista állam idején minden, ami értékét képviselt, pusztulása volt ítélve. Erősen leromlott, elhanyagolt állapotban állt. A politikai és gazdasági csődbe jutott Magyarország szimbóluma volt, csak úgy, mint az államosított felsőpetényi almási kastély, ahova halottak napján szállították át. Peténybe való vitelének egyik okaként azt jelölték meg, hogy közelebb van a fővároshoz, könnyebben tudnak majd tárgyalni vele, ha úgy kívánja a helyzete. De nem kívánta, még azt 1956. szeptember 2-án az esztergomi bazilika felszentelésének 100. évfordulójára rendezett ünnepségre sem kért engedélyt. Hogy miért nem? Hogy ő mondhassa az ünnepi szentmisét. Emlékiratában azt vallotta, jobb nekem maradnom a börzsön vadonában. Meg lesz az a tudatom az elmaradással, nem adok fel abból, amiből nem lehet, nem szabad feladni. Egy héttel később felszólították kérjen írásban amnestiát. De mint Szenti Bíboros nem a kegyelmüket várta, hanem az igazságot. Ha amnestiát kérnék, felbátorítanám a rendszert arra, hogy előlépjen feltételeivel. 1956. október 21-én reggel kapta a hírt. Pesten kitört a forradalom. Csak pár nappal később, október 30-án este jelentették be, hogy az őrség a személyzettel együtt megalakította a forradalmi tanácsot, amely kimondta, Mindszenty Bíbor és fogatartása törvénytelen és jogtalan. A herceg prímás szabad. Ekkor ékezett meg Rétsági Honvédség fegyveres tiszti különítménye Pallavicsini Antal őrnagy vezetésével, aki azt a parancsot kapta, hogy haladéktalanul kísérje Budapestre a főpapot. Köszönöm neki. Nyitva az almási kastély kapuja, és a nép, ahogy ő nevezte, a nógrádi jópalócok csak jöttek és jöttek, hogy láthassák az ország prímását, hogy áldását kérjék. Ami büszkeséggel kell, hogy eltöltsön minket rétságiakat, az az, hogy Mindszenty Bíboros első szabad éjszakáját rétságon töltötte szabadító honvédei körében, és csak október 31-én reggel indult a katonai diadalmenetet, a virágot hintő, újongó közönség sarfala között Budapestre. Sarfala között. Sajnos, amit előre senki nem látott a szabadságnak, a bizakodásnak, a reménynek csak néhány napja jutott. 1956, 4 szabad pillanat után, november 4-től az amerikai követség példapságába folytatódott a főpásztor életútja. Az ország ettől alattól ismét a kelet vastömlöce lett. 1971 nyarán a pápa küldötte, Zágon József prelátus tolmácsolta a Szent Atya aggodalmát, és a követség elhagyására kérte a bíborost. A kiutazásra végül szeptemberben került sor, Bécsen keresztül a Vatikánba. Nyugati emigrációjában országról országra járva felkereste az 56-os menekülteket, hogy megerősítse őket magyarságukban. Kérte, hogy gyerekeikkel magyarul beszéljenek, és őrizzék meg magyarság tudatukat. A hatalmas munkával és rengeteg szenvedéssel teli, mindig az isteni és a haza szolgálatában eltöltött élet 1975-ben Bécsben befejeződött. Vég akaratában azt kérte, ha Mária és Szent István országa felett lehull a moszkvai hitetlenség csillaga, vigyék testemet az esztergomi bazilika sírboltba. Vágya 1991-ben teljesült. Mindszenti nagypüspök volt a hit mártírja, aki a magyarok hitét és a pápa akarata iránti teljes és tökéletes odaadást teljesítette meg. A papok példaképe ő, a papi kötelesség teljesítés példája, az ima embere volt. Megbocsátott mindent, megbocsátotta az ütéseket, amelyek őt, mint embert érték. De hajthatatlan maradt, és nem volt hajlandó alkudni ott, ahol azt érte támadás, amit ő megtestesített. Mindszenti József bíboros, Magyarország prímása az a ritka ember volt, aki még életében a bátorság és a hit élő szimbóluma lett. Lelki erőforrása minden magyarnak és mindazoknak, akik vállalják, hogy az államban az emberért, és nem az ember az államért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és engedjék meg nekem, hogy néhány gondolatot azért elmondjak, hogy mit is, milyen tanulságot is kellene ebből levonni. Tudjuk, hogy válság van. Klímaválság, menekült válság. Mind a kettő nagyon fontos számra. Remélem, az az elmúlt rendszer már vissza nem jön, de ezzel a két dologgal viszont meg kell küzdenünk. Itt kérnék minden igaz magyar embert, hogy tegyen meg mindent azért, hogy elsősorban a klímaválságot, talán ezt a szép időt is ennek köszönhetjük, mert nem biztos, hogy ilyennek kellene lenni, hogy azért mindenki a környezetében tegyen meg mindent, hogy nekünk és utódainknak ez a probléma ne okozzon gondot. Szintén a migrált válsággal kapcsolatban, ott pedig készüljünk fel arra, hogy fogjunk kezet mindannyian, úgy a katolikus egyház, úgy a református egyház, úgy az evangélikus egyház, és minden szervezettel, hogy sokan kezet fogva tudjuk őket fogadni, ha muszáj lesz, mert előbb-utóbb én szerintem kénytelenek leszünk. És készüljünk föl, hogy mi próbáljunk tömeget alkotni, és ne ők próbáljanak nekünk utat mutatni. Most még van egy nagyon fontos feladatom, hogy megköszönjem a magyar kormánynak, a Honvédelmi Minisztériumnak, a Magyar Honvédségnek, a rendőrségnek, és minden olyan szervezetnek, akit ebben a migrációs válságban részt vesznek, és próbálják segíteni, hogy az országunk minél jobban kerüljön ki ebből a dologból. És még egyszer nagyon megköszönöm azoknak is, akik ezt a ünnepét, hogy ilyen sikerrel történjen a Magyar Honvédségnek a jelenlétét. Megköszönöm a dolgozó asszonyok, akik a szendvicseket előkészítették. Megköszönöm atyáknak, és ehhez kívánok mindenkinek további szép megemlékezést. Szerintem még majd plébános atya meg fogja önöket szólítani titeket, és szép napot. Dicsértessék a Jézus Krisztus, erős vár a mi Istenünk. Áldás, békesség. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek, és még egyszer nézést, de nagy örömömre ennyi ember nem volt, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek köztetek. Köszönöm szépen.